Az apostol szavaival köszöntöm a gyülekezetet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a szent lélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 67-es számú Zsoltárunk harmadik verszakát. A 67. Zsoltár harmadik verszaka így kezdődik. Úr Isten, áldj meg jó voltodból! Foglaljuk el helyünket, és így folytassuk a mi Urunk magasztalását. Énekeljük a 205-ös számú énekünk mind a 4 verszakát. 205. ének így kezdődik. Ó, Atya, Isten, irgalmas nagy Úr! Fohászkodjunk az Úr előtt. a mi mai vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teljes szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Amen. Olvasom Isten hozzánk szóló igéjét, amint az írva található a 67. Zsoltárban. A 67. Zsoltárt hallgassuk meg figyelmes szívvel, helyünket elfoglalva. Megnevezett igeszakaszból, a 67. Zsoltárból így szól Urunk igéje. A karmesternek húros hangszerre, Zsoltárének. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Szela. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, újjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Meghozta termését a föld, megáld bennünket, Istenünk, az Isten. Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön. Eddig, Urunk, felolvasott igéje, szenteljen meg Isten az ő igazságával, az ő igéje igazság. Most az ige szakaszra válaszul fennállva csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, olyan jó volt hallani, hogy Te kész vagy megáldani minket. Urunk, olyan csodálatos ez a Zsoltár, ami már több ezer éve megíródott, de ami ma is teljesen aktuális és valóságos, hogy igen, Te megáldod a benned bízókat, Te megáldod a hozzád forduló embereket. Köszönjük, hogy ez Jézus Krisztusban még inkább a miénk lehet. Köszönjük, hogy ma is egy szívvel, egy lélekkel állhatunk meg előtted. Köszönjük, hogy Te ma se szeretnél minket szó nélkül hagyni, ma is ki szeretnéd árasztani a Te áldásodat. Kérünk ad, hogy tapasztalhassuk ezt. Urunk, olyan sokszor nem becsüljük talán a Te szavadat. Természetesnek gondoljuk, hogy hétről hétre itt lehetünk. De Urunk, valójában olyan nagy kegyelem, hogy szólsz, hogy nem maradsz néma, ma se. Kérlek, add, hogy a szívünkbe se maradjon némaság, üresség, hanem add, hogy engedhessük, hogy Te tölts meg minket tartalommal, üzenettel. Kérlek, add, hogy e szerint tudjunk élni. Urunk, nagy szükség van a földekre is, a földeken is az esőre, hadd kérjük ezt, hogy legyen gondod a termésre, de hadd kérjük azt is, hogy ma a szívünk talajába is Te hullass mennyei vizet, a Te igéd gazdagságát. Légy itt, Szentlélek Isten. Amen. De az ige hirdetés előtti énekként énekeljük a 714-es számú énekünk első verszakát. 714. ének első verszaka így kezdődik: Te hozzád jövünk már, Istenünk.
Thank you.
Istennek az az ige szakasza, amelynek alapján a Szent Lelke segítségében bízva az ő üzenetét kívánom ma tolmácsolni itt a gyülekezetben. Írva található Mózes első könyvének a 16. fejezetében. Ezt a hosszabb szakaszt helyünket elfoglalva, de nyitott szívvel, engedelmességre kész lélekkel hallgassuk meg. Olvasom tehát Mózes első könyvének, 16. fejezetének minden versét. Száraj, Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket, de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgáló leánya, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Abrámnak, íme az Úr bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgáló leányomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száraj szavára. Akkor Száraj, Abrám felesége fogta szolgáló leányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez, Abrámhoz adta feleségül. Abrám ekkor már 10 éve Kánaán földjén lakott. Abrám bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Száraj ezt mondta Abrámnak, miattad ért engem, sérelem? Magam adtam öletbe a szolgáló leányomat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Abrám így felelt Szárajnak, hiszen a te szolgáló leányod a te kezedben van. Csinálj vele, amint jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta, Hágár, Száraj szolgáló leánya, honnan jössz, és hová mégy? Ő így felelt, úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala, térj vissza az úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala. Nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala. Íme, teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmáelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ő, akár egy vadszamár. Kezet emel mindenkire, de ő rá is mindenki. Nem törődik testvéreivel, úgy választ táborhelyet magának. Ezután Hágár így nevezte az urat, aki szólt hozzá. Te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta, én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói kútnak. Ott van most is Kádés és Beret között. Ezután fiút szült Hágár Abrámnak. Abrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak. Eddig Urunk felolvasott igéje. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézusban! Bizonyára ismerős lehet számunkra ez az alábbi szituáció, hogy megyünk kocsival egy számunkra kevésbé ismert úti célhoz, és a GPS navigál minket. Viszont egy helyen azt mondjuk, hogy én tudok egy rövidebb utat, és letérünk az útvonal tervről. Viszont valójában így kerülünk oda egy rossz útra. Hasonló ez az eset ahhoz, mint amikor az Urat és az ő ígéreteit követve egy ponton úgy gondoljuk, hogy besegítünk neki. Ilyenkor valójában már nem bízunk benne teljes szívvel, hanem egy emberi ötletre hallgatunk. Ma Ábrahámék életéből egy ilyen történet van előttünk, amelyen keresztül Isten rá szeretne mutatni számunkra arra, hogy sokkal jobb lesz számunkra, ha megbízunk benne és az ő ígéreteiben. Mert ez megvéd először is, hogy rossz döntéseket hozzunk, azután megvéd attól is, hogy azok következményeit szenvedjük, és végül azért is jó megbízni, mert ő a hallás és a látás Istene. Először tehát ez a történet figyelmeztetés számunkra, hogy Isten ígéreteiben bízzunk, és ráhallgassunk, és ne valami másra, mert ez a bizalom megvéd attól, hogy rossz tanácsokra hallgatva rossz döntéseket hozzunk. Abban a korban, amikor a történet eseményei zajlottak, az volt a szokás, hogy ha az úrnő gyermektelen maradt, akkor a szolgálója szülhetett neki gyermeket a férjel, és így tulajdonképpen ez a gyermek az úrnő gyermekének számított. Bevett szokás volt ez, mindenki talán helyeselte volna, hiszen már Sára is, vagy ahogy felolvasott igeszakaszban régies nevén Száraj néven van, tehát Sárának nem lehet már gyermeke, valahogy vérszerinti utódot kell támasztani, és hát ez meg is oldható így könnyedén. Mindenki helyeselhette, kivéve talán Istent. Isten ugyanis korábban teljesen egyértelműen több ízben is megígérte Ábrahámnak, hogy lesz vérszerinti utódja, hogy ő majd cselekszik ez ügyben, és Ábrahámnak nem kell semmit tennie. Biztosította arról, hogy gyermekén keresztül annyi utód lesz, mint a föld pora, vagy mint a csillagok. Hiába, hogy több éve nem történt semmi ezzel kapcsolatban, hiába, hogy nem jók a körülmények, de Isten ígérete így is fix, így is bizonyos. És arra hívta Isten Ábrahámot, hogy bízzon az ígéreteiben, hogy türelmesen várja ki a beteljesedést. És igen, Ábrahám, vagy itt a régi nevén még Abrám, a zsidók ősatja, a nagy dolgokra elhivatott ember, sok esetben a hit példaképeként lehet előttünk, és az új szövetség is így dolgozik az ő képével. Viszont ebben a történetben mégis egy engedetlen lépését láthatjuk. Nem Istenre hallgatott, hanem valami másra. Sára elmondta a nagy tervet a férjnek. Én nem tudok szülni neked gyermeket. Támaszd hát utódot az Egyiptomból szerzett asszonnyal. Ábrahám pedig pontosan így cselekedett. És 2026-ban, amikor a Magyar Református Egyházban, tudjuk jól, az imádság éve van, és igyekszünk talán az imádság témájára különösen is odafigyelni, érdemes ebből a szemszögből is szempillantást vetni erre a történetre. Ebben a történetben nem olvassuk, hogy imádkozott volna Ábrahám, amit korábban oly sokszor megtett. Nem olvassuk, hogy megkérdezte volna az Urat, hogy mit gondol erről az akciózásról, hogy így szeretne Isten is utódot támasztani-e a számára. Nem fordult ilyen módon az Úrhoz, hanem hallgatott a feleségének az emberi tanácsára, a korának a trükkjére. És ahogy fogjuk is látni, ennek az engedetlen lépésnek meg is lett a sok rossz következménye. Olyan ez az eset, mint amikor egy beteg elmegy a házi orvosához. Az orvos pontos tanácsokat ad a gyógyulás útjához, felírja a gyógyulást elősegítő gyógyszert, de ez a beteg hazamenve felszabadul az internetre, és elkezd különféle kommenteket olvasni a gyógyszerről. Valaki azt írja, hogy nem használt neki, más valakinek van egy gyorsabb praktikája, egy gyorsabb megoldása. És ez az ember végül különféle hozzá nem értő emberek tanácsára hallgatva nem veszi be azt a gyógyszert, ami pedig meggyógyítaná őt. Ahogyan pedig Ábrahámék, vagy akár ez a beteg az előbbi hasonlatban, úgy mi is elvérezhetünk könnyedén, hasonló helyzetekben, amikor nem fordulunk egy helyzetben az Úrhoz, imádkozó, bízó szívvel, vagy éppen nem látjuk, és nem vesszük komolyan az ő ígéretét, hanem amikor valami más tanácsadóra hallgatunk. De sokszor hallottuk, vagy mondtuk talán mi is, hogy okosban megoldjuk, hogy csak firkansd alá ezt a papírt. Mennyire egyszerűbb feketén dolgozni. Ma már mindenki így csinálja, de sokszor hallgathattunk más emberek tanácsára, hogy ne szórakozz, ma már mindenki együtt él házasság előtt, vagy legalábbis kipróbálják egymást az ágyban. Ne legyél maradi. Lehet, úgy látod, hogy Isten hív egy szolgálatra, de mások mondják, hogy vajon tényleg jól átgondoltad? Mennyire éri meg? Nem fogsz kiégni? De persze megtörténhet az ellenkezője is. Te úgy látod, hogy most éppen a családban, vagy a rokonok között, vagy a munkahelyen van több feladatod, vagy talán egy kis pihenésre van szükséged, de mások letámadnak. Hát te már nem is vállalsz még egy szolgálatot? Milyen hívő vagy te? De sokszor hallgathattunk az ördög szavára is. Hát csak ugyan, azt mondta Isten. Látod, mióta megvárat, és semmi válasz. Cselekedj most már a saját ügyességed szerint. Menni fog ez neked. Milyen szomorú, amikor így engedetlenek vagyunk. Ezeknek a rossz döntéseinknek pedig általában meg is van a rossz következménye, ahogyan mindjárt látni is fogjuk. Vizsgálj hát meg most másodjára azt, hogy azért is jó Istenben és az ő ígéreteiben bízni, mert csak így tudjuk elkerülni, hogy engedetlen lépéseink lavinaszerű következményeitől szenvedjünk. Bár keresztényként tudhatjuk, hogy a Jézusban való hitben a bűneink sem választanak el minket az örök élettől és az Isten szeretetétől, de a bűneink rossz következményét mégis itt a földön Isten bizony sokszor megengedi. Így ha Jézust követő embereknek valljuk is magunkat, akkor sem mindegy, hogy hogyan élünk, mert sok pusztítást tudunk itt a földön elérni engedetlen lépéseinkkel. Ez szépen megfigyelhető Ábrahámék esetében is. Milyen jól indult Ábrahámék terve, de micsoda lavinaszerű tragédiába torkollott bele. Minden klappolt a terv szerint. Hágár feleségül ment Ábrahámhoz, teherbe is esett tőle, várhatták is már a gyermek születését. No, de itt kezdődtek a bonyodalmak. Azt olvastuk, hogy Hágár várandós állapotban elkezdett tiszteletlenül bánni az úrnője felé. Bizonyára érzékeltethette Sára felé, hogy látod, nekem összejött a gyermek, általam lesz utód Ábrahámtól, és nem tőled. És talán, ha őszinték vagyunk, elismerhetjük, hogy sokszor ezek a bűnök ránk is jellemzőek tudnak lenni. Sokszor lenézzük, és kinevetjük a másikat, ha nekünk összejött valami, ami a másiknak nem. Mindezt akár szavak nélkül is talán, akár csak magunkban, akár csak egy icipicit érzékeltetve, úgy egy kicsit odaszúrva, hogy engem felvettek a jobb munkahelyre, az én szolgálatomra több visszajelzés érkezett, és még sok további példát is említhetnénk. Válaszul Sára Hágár ezen viselkedésére, Ábrahámot kezdte el hibáztatni, ráhárítva, hogy az ő hibája az egész, hogy miatta van, pedig hát tudjuk, olvastuk, hogy Sárától indult ez az ötlet. No, de Ábrahámot sem kell félteni, ő is hárította magáról a felelősséget, mondva, hogy Hágár a te szolgálód, a te hatáskörött, tégy úgy vele, ahogyan jónak látod. És nem ismerte el, hogy ő is hibás a kialakult helyzetben. Talán a fülünkbe csenghetnek az első bűneset történetének a szavai. Hát az asszony a hibás. Hát a kígyó a hibás. Hát végső soron, Isten, te vagy a hibás, mert te adtad mellém az asszonyt. És ha a vizsgált történetre gondolunk, itt is itt lehet burkoltan, hogy igen, Isten, te vagy a hibás, mert nem teljesítetted be évek óta a gyermekkel és az utódokkal kapcsolatos ígéretedet, és mert most már a körülmények is teljesen lehetetlenné teszik, hogy mindez megvalósuljon. Ez a lavina pedig ma is sokszor jelen van. A hárítás és a hibáztatás bűnöseinek a sorába sokszor mi is beállunk, ma is, hogy a rossz családom, a tanárom, a főnököm a felelős. Könnyen mondhatjuk, és gondolhatjuk talán, hogy a képmutató egyház, a mindenkori csaló politikai vezetés, a társadalom a hibás. Sőt, igen, végső soron Isten a hibás, hogy nem cselekszik már, pedig megtehetné, hogy megengedi mindezeket. Mindenki hibás, csak mi nem vagyunk azok, gondoljuk így sokszor. De sajnos van még tovább a bűn lejtmenetében. Ugyanis Sára mindezek után elkezdett kegyetlenül és nagyon rosszul bánni a várandós szolgájával. Bizonyára hajtotta a bosszúvágy, a hatalom fitoktatása Hágár felé, hogy hát mit képzel ez az asszony, hogy mégis ki ő, én megbosszulom, hogy neki lehet gyermeke, nekem pedig nem. És igen, sokszor rajtunk is úrrá lesz, keresztényként is, a harag, a bosszúvágy, a féltékenység, a tudásunk és hatalmunk fitoktatása. Végül pedig mindezek után sokszor menekülünk, elfutunk a rossz következmények, a felelősség elől. Ahogyan látjuk Ábrahámék esetében, de láthatjuk Hágár esetében is. A rossz helyzetből, a szorongattatott helyzetből végül elmenekült onnan pusztába. Nem tudta, hogy hova fut, nem tudta, hogy mi lesz vele. De elment, nem bírta tovább. Mindig ilyen lavinaszerű következmény van akkor, amikor nem Istenre hallgatva hozzuk meg, és így rossz döntéseket hozunk. A bűnnek szenvedni fogjuk mi is a következményeit, és szenvedni fog tőle más is, minden körülöttünk lévő ember is. Sokszor ez még ráadásul a földi létben hosszú távon is meg fog maradni. Történetre gondolva például Isten, ahogyan majd fogjuk is látni, megmentette az elmenekülő Hágárt a később Izmael nevet kapó gyermekével a hasában. Ebből az Izmaelből eredeztetik magukat a mai iszlám vallást követő egyes észak-arábiai törzsek is. Mennyi kellemetlenséget is okoztak ezek az arabok, a világtörténelem során, akár a zsidóság felé, akár a kereszténység felé. Elég akár a bibliai történetekre gondolni, de akár gondolhatunk az idei évre is, a 21. században lévő zsidó-arab háborúkra is. Figyelmeztető hát számunkra ez a történet, hogyha el is fogadtuk Jézus által a bűnbocsánat kegyelmét, akkor sem jó az új életben felelőtlenül, Istennek engedetlenül élni. Ahogyan a heidelbergi káténk 64. kérdésfelelete is utal erre, hogy Isten kegyelme semmiképp sem tehet minket könnyelmű és gonosz emberekké, hanem a hálaadásra kell sarkalnia minket. Válasszuk hát azt, hogy türelmesen várva Istenre, hálás és imádkozó szívvel megbízunk ígéreteiben, hogy ezáltal is elkerüljük a varga betüket és azoknak rossz következményeit. De milyen jó, hogy nem itt végződik a történet, hogy nem kell most még áment mondanunk prédikációra, hanem itt is kibontakozhat előttünk Isten kegyelme, jósága. Azt vizsgáljuk hát meg most harmadjára, hogy azért is jó Isten felé és az ő ígéretei felé bizalommal lenni, mert ő a hallás és ő a látás Istene. Mint már utaltunk rá, miután Sára nagyon rosszul kezdett el bánni Hágárral, ő elmenekült a pusztába. Isten viszont ebben a nem túl reményteljes helyzetében sem hagyta magára. Angyalán keresztül megjelent neki. Nagy szeretettel megszólította, nevén nevezve. Pedig ebben a korban rabszolgákat soha nem hívtak általában a nevükön. És ő mégis így hívta, Hágár. Majd megkérdezte Isten tőle, honnan jössz? És hová mégy? Azt gondolom, nagyon árulkodó Hágár válasza, hogy azt tudta, hogy honnan jön, hogy pontosabban, hogy honnan menekült el, ugye Sáráéktól, de azt már nem tudta, hogy hová is tart az útja, az élete a továbbiakban. És Isten Hágár válasza után bátorította őt, hogy megalázkodva térjen vissza úrnőjéhez, és egy nagy ígéretet is tett, hogy a szíve alatt hordott gyermeke meg fog születni. És ez az egész történet rámutat számunkra arra, amire Hágár is rájött a történtek között, hogy Isten őt ismerő Isten. Ő a hallás és a látás Istene. A hallásé, mert hallotta kiáltását, remény vesztett, talán ki nem mondott sóhajait. Hallotta az Úr őt, amire utal gyermekének az Istentől kapott Izmael elnevezés is. Ez ugyanis azt jelenti szó szerint, az Isten hall. Isten meghallgat. És az Úr, a látás Istene, ahogyan maga Hágár is hívta őt, mert látta a kialakult helyzetet, a reményvesztettséget, és bizonyságát is adta ennek Hágár számára. És van itt egy mondat a Hágárnak, amit nehéz lefordítani a héber tömörsége miatt, küzdenek is vele a Biblia fordítók, de mégis olyan gazdag üzenettel rendelkezhet. Talán így lehetne a legjobban fordítani. Láthattam azt, aki engem korábban már látott. Bizony ráébredt Hágár, hogy Isten már mennyire korábban látta, hallotta, ismerte őt, és most ő is kezdheti megismerni, hallani, látni őt. Megismerheti Istent, aki sokkal korábban szerette már őt. És így ennek az isteni szeretetnek és megtapasztalásnak végül engedve, megalázkodva engedelmeskedik Istennek, és komolyan veszi a kapott ígéretet, szemben itt Ábrahámékkal, és visszamegy Sáráékhoz, és megszüli Izmáelt. Valahogy úgy éli át az Isten kegyelmét, amit Karl Brockhaus, egy 19. századi német igehirdető mondott, hogy minél biztosabb vagy Isten szeretetében és kegyelmében, annál alázatosabb leszel, és annál inkább imádod azt, aki a vérével minden bűnödet eltörölte. Micsoda bátorítás, micsoda örömhír lehet ez a mi életünk számára is. Olyan Istenünk van, aki már sokkal korábbról, aki öröktől fogva ismer, hall, lát, szeret minket. Olyan Isten, aki elhatározta végtelen szeretetéből, hogy fiát áldozza fel értünk, hogy a Jézusban való hitben, a hozzávaló megtérés által bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Olyan Isten, aki kész az életünk után jönni, akkor is, amikor mi még esetleg nem ismerjük Jézust, de akkor is, amikor már talán őt követjük ugyan, de valahol eltévedtünk életünk útján a követésben. És ő akkor is kész végtelen szeretetével megállítani, megmenteni, a megmenekülés és megoldás útját elénk tárni. Olyan Isten, aki látja, amikor szomorúak vagyunk, amikor gyászban vagyunk, amikor nehézség és feszültség van a családban, amikor problémák vannak a munkahelyen, amikor kétségünk, kételyünk van, amikor összezavarodunk, vagy összekuszálódunk a sok hatás és vélemény között, és kész bátorítani, megerősíteni, utat mutatni számunkra. Olyan Isten, aki életünk pusztáiban és magányában kész beragyogni, és kész szeretetteljes közösséget kínálni nekünk saját magával. Olyan Isten, aki sokkal előbb látott minket, és most mi is láthatjuk őt. Láthatjuk hitünk szemével, és őszinte imádsággal megszólíthatjuk, bizalommal engedelmeskedhetünk szeretetteljes szavának, és komolyan vehetjük ígéreteit. Milyen jó, ha tudunk úgy dönteni és cselekedni, ahogyan itt Hágár is tette. Miről hallottunk ma tehát? Hallottuk, hogy arra tanított minket Isten, hogy bizalommal engedelmeskedhetünk neki, hogy komolyan vehetjük türelmes, bízó szívvel az ígéreteit, mert így először is nem kell meggondolatlan, rossz emberi döntésekbe és bűnökbe belebukni, hogy másodjára, hogy mindezeknek a következményeit nem kell szenvedni, de leginkább azért is, mert ő minket ismerő, látó és szerető Isten. Visszagondolva, prédikáció elején elhangzott GPS-nek a példájára, amikor nem hallgatunk a navigáció hangjára, és másik úton akarunk menni, sokszor valójában meg fogjuk hosszabbítani a magunk útját. De ilyenkor is megszólalhat az újra tervezés hangja, mert nem hagy magunkra a GPS, hanem egy új útvonalat kínál fel, vagy visszavezet a helyes útra. Így léphet Isten is az életünkbe, a kegyelmével, amikor rossz döntést hoztunk, és rossz következményekbe sodródtunk. Isten hangja újra megszólal, és kész a helyes útra vezetni. Arra hív hát minket az Úr, hogyha valamiben bűnt követtünk el, és engedetlenek voltunk, Jézusra nézve is kérhetjük és fogadhatjuk a bűnbocsánatot. A jövőre nézve pedig bízhatunk teljes szívvel benne az ígéreteiben, és engedelmeskedhetünk az isteni navigációnak. Amen. És az ige hirdetésre válaszképpen énekeljük a 763. énekünk első verszakát. 763. ének első verszaka így kezdődik. Hadd látlak téged, ó szívem, Ura! Helyünket elfoglalva csendesedjünk el, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Mindenható, szerető, szent háromság Isten, köszönjük, hogy megszólítottál minket. Köszönjük, Urunk, hogy reménység szerint mindannyiunk elé tükröt tarthattál, hogy talán a mi életünkben olyan nem illő dolgok vannak, amiket szeretnél ma kivenni az életünkből. Köszönjük, hogy ezt megtetted Ábrahámékkal is, hogy minden bűnük és engedetlenségük ellenére te vezetted őket, és felhasználtad őket a te tervedben. Köszönjük, hogy nekünk is így vagy kész megbocsátani és felhasználni minket. Hadd kérjünk bocsánatot minden engedetlenségért, amikor felfuvalkodtunk, amikor futottunk előled, és ki tudja, kik elől, hova, talán mi magunk se tudtuk. Bocsáss meg, amikor felelősséget elhárítottuk magunkról, és bocsáss meg, amikor nem becsültünk téged eléggé. De köszönjük, Urunk, hogy bárhol legyünk a te kegyelmeddel, kész vagy megszólítani. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te már sokkal korábbról ismertél minket. Köszönjük, hogy terved van a mi életünkkel, hogy a te terved része az, hogy megteremtettél minket, hogy látsz minket, hallasz minket, és kész vagy az életünkbe lépni először, vagy éppen újra és újra. Hadd kérjük azt, hogy mi is átélhessük ezt a kegyelmet, és hogy mi is engedhessünk annak, ahogyan Hágár is tette. Hadd imádkozzunk így a te népedért, akik között mindannyian bűnösek vagyunk és gyarlók, de kérlek add, hogy mégis ezek a dolgok ne szakítsanak el minket tőled, hogy ne gyaláztassék a te neved, talán pont a mi életünkkel, hanem ebben a sötét világban felragyoghasson, megdicsőülhessen a te neved, a te kegyelmed. Kérlek add, hogy ennek mi is hírnökei lehessünk. Könyörgünk valóban az eltévedtekért,
akik kétségbe estek, akik egyedül érzik magukat, félnek, feladták a reményt, mert nem tudnak bízni. Csak Te vagy, Urunk, az, akinek van hatalma és képessége, hogy könyörülj rajtuk. Könyörgünk így a testileg szenvedőkért is, erősítsd őket is, és könyörgünk a gyászolókért is. Te töröld le az ő könnyeiket, hogy nálad erőt és vigaszt találhassanak. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, kérlek add, hogy szeretettel, odafigyeléssel tudjunk elsősorban Te feléd, és másodsorban egymás felé is lenni. És könyörgünk, Urunk, református egyházunkért is. Kérlek, Te áld meg a vezetőket, Te áld meg, kérlek, az idén esedékes választást is. De könyörgünk hasonlóképpen az országunk vezetőiért is, a most alakult új országgyűlésért, a kormányért. Hadd kérjünk minden vezetőért, hogy rád figyelve, Isten félelemmel és tőled jövő bölcsességgel tudjanak helyes döntéseket hozni és kormányozni. És ott kérlek, hogy a mi kis egyéni hétköznapi életünkben, családunkban, az ismerőseink között, ad, hogy felelősség teljesen, örömmel, tőled kapott szeretettel tudjunk élni. Hallgasd meg, Urunk, imánkat a Te nagy kegyelmedből, Jézus Krisztusra nézve. Amen. És most tartsunk egy csendes percet, és kiki magában vigye az Úr elé imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy Te halló, látó és imádságot meghallgató Isten vagy. Amen. És most álljunk fel, és az Urunktól tanult imádságot mondjuk el közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk el helyünket, és helyünkről hallgassuk meg a hirdetéseket.
Megköszönjük Mizsák Benedek teológiai hallgató köztünk végzett szolgálatát, Isten áldását kérjük az ő életére. Hirdettem a testvéreknek, hogy most az Isten tisztelet után a presbitérium előtt kerül sor a konfirmáló ifjak kikérdezésére. Ma délután 4 órakor a megszokott időben tartjuk a házasköri alkalmunkat. Kedden 9 órakor idősek délelőttje lesz, amelyre kérünk visszajelzést azoktól, akik erre el tudnak jönni, a létszám miatt van erre szükség. És most arra kérem azokat a jelenlévő idősebb testvéreket, akik erre szívesen eljönnének, hogy az iratterjesztésnél jelentkezzenek, egy létszámot kell hozzá tudnunk. Tehát erre imádságban készülhetünk. Csütörtök este 6 órakor Isten tisztelet lesz a gyülekezeti házban, minthogy Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepe, áldozó csütörtök, este 6 órakor lesz Isten tisztelet, utána 7 órakor kóruspróba, majd pedig 8:30-tól ima közösség. Itt jegyzem meg, hogy az énekkarunkkal a jövő vasárnap esedékes kórus találkozóra is készülünk, valamint a következő ünnepekre is. Péntek este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra, péntek este 7 órakor a női kör bibliaóráját tartjuk. Jövő vasárnap a kallódó ifjúságot mentő missziónak, a drogmissziónak lesz a bemutatkozása, és a persely pénzünkkel ezt a missziót fogjuk támogatni. 2 hét múlva, május 24-én, pünkös vasárnap, akkor lesz annak a 12 fiatalnak a konfirmációi hitvallás és fogadalomtétele, akik erre 2 év alatt készültek. 3 hét múlva, május 31-én azokat várjuk nagy szeretettel a gyülekezeti istentiszteletünkre, akik 10, 20, 25, 50, 60, 65, 70 éve konfirmáltak, és egy emléklappal fogjuk őket megköszönteni. Hirdetem a nyári programjainkat, a gyermektáborunk június 29-től július 3-ig lesz, a jelentkezés már lezárult, de imádságban készülhetünk erre. Viszont a gyülekezeti hétvégénkre, amelyik július 9-től 12-ig Balatonbogláron lesz, még lehet jelentkezni, és Toman Ádám presbiternél lehet jelentkezni, illetve az előleget befizetni. Itt szeretnénk megköszönni minden segítséget, ami templomunk nagy takarításához kaptunk. Nem csak a konfirmációra készülőknek és szüleiknek, hanem mindazoknak, akik a párnahúzatok le- és felhúzásában, a gyülekezeti ház alsó szintjén lévő ablakok megtisztításában, a függönyeinek vasalásában, felrakásában segítettek. Összeszámoltuk, több mint 50-en segítettek ebben a munkában. És ha hozzáveszünk azokat a férfiakat, akik 2 héttel ezelőtt a gyülekezeti ház udvarán végeztek kétkezi munkát, több mint 60 fő igazi nagy családként tevékenykedett lelki otthonunk rendbetételén. Nagyon köszönjük Szabó István főgondnok testvéremmel együtt a munkát. Dávid király mindenből a legjobbat adta Isten törvénye szerint az Úrnak, ő így fogalmazta meg: Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséget hajlékát. Zsoltárok 26:8. És jó látni, hogy mindannyian törekedtünk arra, hogy Isten háza méltó legyen az igazi Isten tisztelet gyakorlásához. Az előbbi zsoltár így végződik: lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. De nem feledkezünk meg azokról sem, akik a lelki munkában és egyéb dolgokban az ő képességük szerint veszik ki a részüket. Isten áldja meg egész nagy családunkat. A héten befejeződött az orgona karbantartása, a homlokzati sípok polírozása és a teljes orgona hangolása. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
És most záró énekül énekeljük a 797-es számú énekünk mind a 4 verszakát. Ó Ábrahám ura, így kezdődik. És olyan jó tudni, hogy nem csak Ábrahámnak az Isten, akiről hallottunk ma, hanem ma is élő, és ma
is a mi Istenünk is lehet. Énekeljük át a 797. énekünket. Vegyük, fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.